hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A Netflix egyik alapítójának könyvével kezdjük a mai műsort, amelyben a szerző elmeséli, hogy milyen üzleti stratégiával sikerült a csúcsra vinni a világ filmnézését megreformáló céget. 8 órától pedig, ahogy minden hétvégén, gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. A 2020-as év néhány érdekes beszélgetését elevenítjük ma fel, majd egy vadbiológussal arról beszélget, hogy féljünk-e a farkastól, mert hogy a medvétől igen. És egyébként is mit tegyünk, hogyan viselkedjünk, ha a túrázás közben egy vadállattal találkozunk. 9:30-tól pedig egy összeállítást hallhatnak a világ legnagyobb Krisztus szobrairól. 10 órától könyvben utazunk és világot látunk itt a hétvégi menetrendben, és igaz történetekről beszélünk, melyek szereplőit hősnek tekinthetjük. Ilyen Amundsen, akinek déli sarki expedíciójáról szól egy norvég szerzőkönyve. Emberfeletti küzdelem volt kibírni a mínusz 50 fokos hideget, túljutni gleccsereken, ködön, kiszabadulni hasadékokból, mégsem feltétlenül ez volt az igazi megpróbáltatás Amundsen számára, hanem mindaz, ami a lelkében zajlott. Erről hallhatnak majd 10 óra után. 10:30-től pedig egy interjú kötetről kérdezi Ola Andrea Büki Annát, aki 50 emberrel beszélgetett, olyanokkal, akik elmúltak már 50 évesek, a családjukról, a szakmájukról, a hitükről és az élet megpróbáltatásairól. A szerző szerint ők mindannyian tulajdonképpen hősök, akiknek élete példamutató és tanulságos is lehet számunkra. Ezek tehát a mai hétvégi menetrend témái. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Megjelent a Netflix egyik alapítójának könyve, amiben elmeséli, milyen üzleti stratégiával sikerült a csúcsra vinni a világ filmnézését megreformáló céget. Reed Hastings könyvéről a Forbes magazin főszerkesztője Galambos Márton mesélt Péller Andrásnak.
Tehát az a szabály, hogy nincs szabály, ugye a Netflix a már mindenki számára ismert streaming szolgáltató történetét megzenésítő könyv. Ugye a nagy totálban egy kicsit furcsa lehet a hallgatóknak, hogy egy könyvről fogunk beszélgetni, de hát mégiscsak a Netflix gyakorlatilag a filmes világ egyik sarokköve lett, egy forradalmasítója, hogyha szabad így fogalmazni, hiszen mégiscsak a streamingnek a mostani világhódításának az első lépéseit ez a cég fektette le. Hogyha jól tudom, akkor a Netflix egyébként még a 90-es évek vége felé, hát nem ugye streaming platformként indult, hanem ugye ez egy DVD kölcsönző cég volt még a legelején az egésznek.
Igen, és abból is egy érdekes, innovatív fajta. Az volt az üzleti modelljük, hogy DVD-ket fognak postázni. És ez nekik elég jól is ment, mert a DVD-k nem voltak olyan nehezek, mint a videókazetták. Eredetileg videókazettákra született meg az ötlet, de hamar rájöttek, hogy hát ez nem működik, mert túl nehéz a videókazetta, gyakorlatilag többe kerül a posta költség, mint amennyiért ki lehet így postán kölcsönözni a DVD-ket. Úgyhogy vicces elképzelni, hogy tényleg ez a világméretű siker, meg ez az óriási streaming szolgáltató cég így úgy indult, hogy a postára bevitték a DVD-ket. Az alapító egyébként először egy CD-t adott fel önmagának, mert annyira úgy volt meg a DVD technológia, hogy nem is jutott hozzá a DVD-hez, hanem egy ilyen CD-vel próbálta ki, hogy most akkor mennyibe kerül postán elküldeni magának.
Egy kicsit egyébként CD-t. Hasonló egy másik ugye híres világméretű amerikai vállalkozás, ugye az Amazon is hasonló formában indult el annó, csak ugye ők könyveknek a házhoz szállításával indultak el a világ megváltó úton.
És példa is volt az Amazon Reed Hastingsnek és a kollégáinak, tehát ők pont így gondolkodtak, hogy ha az Amazonnak így bejött ez a könyves online bolt, akkor biztos neki így bejön a videókölcsönzés, vagy a DVD kölcsönzés. És egyébként be is jött. Tehát ez teljesen jól ment ez a cég. Csak hogy ők arra is képesek voltak, hogy észrevegyék, amikor a technológia vált, és hogy nekik is váltani kell a technológiában. Ami azért érdekes, mert egy másik DVD kölcsönző, ami Amerikában elképesztő lánccal rendelkezett, a Blockbuster, az nem vette ezt észre.
Igen, hát a Blockbusters-re kicsit ilyen retroként tekinthetünk. Most, ami például hirtelen nekem eszembe jutott, ugye a Marvel Kapitány című film, ugye, ami a 70-es években játszódott, vagy talán a 80-as években, ott volt egy jelenet, amikor ugye belecsapódik Brie Larson karakter egy blockbustersbe, és az már ilyen mennyire retro feelingű volt, hogy egy DVD kölcsönzőbe, és hát ugye hasonló volt a Netflix is, és ahogy te is mondtad, hogy ők felismerték azt, hogy fejlődni kell, ahogy a könyvben fogalmazva is van, az árral szemben kellett úszni.
Igen. Azért persze Reed Hastings nem hagyja ki, hogy ne azzal kezdje a könyvét, hogy ők besétáltak a blockbusterhez, amikor sikeres DVD kölcsönzőt vittek, ugye ilyen postai kölcsönzőt, hogy hát mi lenne, hogyha a blockbuster megvenné őket. És akkor ők lennének a blockbusternek az ilyen postai kölcsönzői, és hát visszautasították, hogy nekik erre nincsen szükségük. És hát pár év múlva a blockbuster az utolsó boltját is bezárta.
Tényleg itt arról volt szó, amit igazából talán napjainkban is látunk nagyon sok cégnek az életében, hogy fejlődik a technika, egyre újabb és újabb vívmányok kerülnek az embereknek a birtokába. Én még emlékszem a gyerekkoromban még ugye a videókölcsönzésnek az ilyen utolsó időszaka volt, amikor tényleg, hogyha meg akartunk nézni valamit, akkor leszaladtunk a TK-ba és kivettünk egy filmet. Hát talán a mai fiataloknak ez már elképzelhetetlen, hogy nem az interneten keresnek rá a kedvenceikre.
Én is kölcsönöztem videókazetát, tehát te hanyas vagy.
Én egyébként 95-ös születésű vagyok, szóval...
95-ös vagy?
Igen.
Én 81-es vagyok.
Szóval így én tényleg a videókazetta korszaknak már csak a végén kapcsolódtam be ebbe a dologba, viszont előszeretettel jártam, szóval én tisztán emlékszem arra, hogy az ilyen esemény volt ugye a gyermek életemben, amikor elvittek a szüleim egy videótékába, hogy na, akkor válasszak egy filmet, amit meg lehet majd nézni, de hát igazából ez már teljesen így eltűnt, már nem is hiszem, hogy vannak-e még videókölcsönzők valahol, itt Magyarországon sem, hát Amerikában pedig ugye, ahol a Netflixet alapították, ez pedig elképzelhetetlen. Az átállásnál, ugye a Netflix jelenleg, hogyha jól tudom, akkor talán 4 ország van a világon, ahol nincs jelen, viszont azon kívül pedig mindenhol jelen van. Hogyan indult itt el ez a streaming része a dolognak?
Hát az igazság, hogy ez az első könyv az alapítónak, de nem arra használta ezt a könyvet, hogy leírja, hogy milyen kronológikusan hogyan hozták létre a céget, és mikor mi történt, és mikor álltak át a DVD postázásról a streamingre, hanem arra használta ezt a könyvet, és egyébként van egy szerzőtársa, egy üzleti iskolában tanító professzor, aki korábban írt egy könyvet a üzleti kultúrák különbözőségéről, szóval hogy arra használta ezt a könyvet, hogy a cégnek a vállalati kultúrájáról írjon, gondolom azzal a célra, hogy ezt itt terjessze, hogy minél nagyobb szabadságot és minél nagyobb felelősséget ad a kollégáidnak, annál nagyobb lehet a sikered. És ő azt gondolja, hogy a Netflix azért tudott nagyon sikeres lenni, mert nem akarta túl kontrollálni az embereit, meg a folyamatokat, nem akart szabályokat kialakítani, hanem minél több mindent megosztott velük, és minél nagyobb szabadságot adott nekik, és így tudtak aztán ők a streamingre váltani, így tudták felismerni, hogy váltaniuk kell, és ahogy mondod, így tudtak egy világméretű sikert felépíteni.
Hát ugye akkora sikert, hogy Kínán, Szírián, Észak-Koreán és a Krím félszigeten egyébként ezt a 4 helyet leszámítva már minden országban elérhető, és egyébként ugye 2019. október 4-e óta, hogyha jól emlékszem, akkor a magyar Netflix is már működik, tehát a mi országunkban is megvetette a lábát a cég. De hogyan is kell értelmezni ezt a szabadságot, amit ugye Reed Hastings ír a könyvében, ez mit is jelent pontosan a vállalat életében?
Egyébként lenyűgöző, ők egy tőzsdei cég, és a tőzsdei cégeknél az adatokra rettenetesen kell vigyázni, és az ilyen negyedéves jelentések előtt az egy nagyon titkos dolog, hogy mi lesz a jelentésben, mert hogyha az kitudódik, és valaki megszerzi az információkat, akkor a tőzsdén vissza tud vele élni, tehát elad vagy vesz, annak függvényében, hogy éppen előnyös vagy hátrányos információ derül ki a cégről. Tehát ez ilyen negyedéves jelentéseket a tőzsdei cégeknél mindig ilyen hétpecsétes titokként őrzik, és akkor amikor a tőzsdén megjelenik, akkor ismertetik a kollégákkal is. Nem a Netflixnél. Ők azt csinálják, hogy már a tőzsde előtt is úgy voltak vele, hogy minél több információt megosztani a kollégákkal, és amikor tőzsdére mentek, akkor is így minden ilyen hitetlenkedés ellenére ezt megtartották, és mondjuk, nem tudom, behívnak 700 vezetőt egy óriási terembe, Az elején elmondják nekik, hogy ha ez innen kitudódik, akkor azért valaki börtönbe fog kerülni, és aztán elmondják a számokat. És megosztják az emberekkel, hogy éppen mi van, és nem kerülnek ki adatok, de ha kikerülnének, azt mondja a Hastings, abból se kell nagy ügyet csinálni, azt az egy ügyet kezelni kell, hogy itt valaki kiszivárogtatott egy adatot, de nem kell azt gondolni ettől, hogy meg kell szüntetni egy ilyen kölcsönös bizalomra és transzparenciára épülő rendszert, aminek egyébként egy másik nagyon fontos eleme is, elég nehéz dolog is lehet ez, hogy szinte folyamatos visszajelzéseket adnak egymásnak, pozitív szándékkal és őszintén. Tehát mintha egy olyan cégnél dolgoznál, ahol akkor, amikor így valamit így gondolsz a másikról, hogy esetleg máshogy kéne csinálnia, vagy észreveszed, hogy nem csinálja jól, akkor azt egy meghatározott modellben, jól felépítve, de visszacsatolod neki.
És milyen érdekes, hogy működik így ez, mármint, hogy ugye azt te is említetted, hogy egyébként például egy tőzsdén lévő cégnél amúgy az elképzelhetetlen lenne, hogy a vezetők ennyire nyíltan kezeljék a dolgozókat a cégnél, hogy tényleg ennyire be vannak bomba az egész struktúrájába, és ez a nagyfokú szabadság nekem azért is furcsa, mert hogy tényleg egy ekkora világméretű cégnél, hát azért én azt gondolnám, hogy sokkal szigorúbban kellene fogni, vagyis hát, hogyha logikusan gondolkodom, tehát jobban kézben kellene tartani a gyeplőt talán, hogy ez így az egész így össze legyen, fogva is működőképes legyen, hiszen tényleg nem csak egy országszintű dologról beszélünk.
Igen, tényleg lenyűgöző olvasni, hogy ezt hogy tudják így felépíteni. Az egy fontos mondás a könyvben még, hogy ne kontrollal vezess, hanem kontextussal. Tehát, hogy ne az legyen a célod, hogy mindig mindenki a főnökét kérdezze meg egy fontosabb döntéssel kapcsolatban, és aztán valamilyen nagyon fontos, akkor már fölmegy egész az alelnökig, az alelnöktől meg a vezérigazgatóig. Amerikai cégekben sok ilyen vice president van, hanem legyenek minél jobban képben a helyi vezetők, a részlegek vezetői azzal kapcsolatban, hogy merre megy a cég, és legyenek felhatalmazva, hogy döntsenek. Akár súlyos pénzekkel kapcsolatban is. És az a hasonlat ehhez, hogy ne egy piramis legyen a cég, hanem olyan legyen, mint egy fa, aminek a központi vezetője az a törzs, vagy a gyökér, és ne egy ilyen piramis tetején hűljön szerencsétlen egyedül. Ugye, ha ez csak egy elméleti könyv lenne, akkor azt mondanánk, hogy jó, hát ezek szép gondolatok. Ez attól érdekes, meg attól lenyűgöző, hogy tényleg most építette fel az egyik legsikeresebb céget.
Hát igen, ugye a Netflix 97-es indulásakor, még ugye már beszéltük, hogy kölcsönzéssel és DVD videókazetta árusítással foglalkozott, 2010-ben indultak el egyébként a nemzetközi streaming szolgáltatásukkal, ugye akkor Kanadában, és szépen lassan így először ugye az amerikai kontinenst hódították meg, aztán most meg már gyakorlatilag ugye azt a négy országot leszámítva mindenhol ott vannak, és elképesztő számokat produkálnak, hiszen ugye tőzsdei cég 2018-ban az árbevételük majdnem elérte a 16 milliárd USA dollárt, ugye az összes vagyon az majdnem 26 milliárd USA dollár volt még itt 2018-ban, tehát azzal együtt, hogy nézhetjük a tartalmaikat a szolgáltatásukon keresztül, még arra is jut energia, hogy ne csak terjesszenek, hanem gyártsák is a filmeiket. Ugye elképesztő mennyiségű sorozatot és film, saját gyártású filmeik vannak. Egyébként így ezt hogy kell elképzelni, hogy ír Hastings arról, hogy ugye beszéltünk erről a struktúráról, és arról, hogy mennyire szabad kezet kapnak az egyes régiók vezetői, hogy itt a kontinenseken átívelve ez hogyan is tud működni?
Igen, és egy ilyen külön módszertanok van, hogy hogyan lehet azt valahogy okosan és érzékenyen feltérképezni, hogy a különböző kultúrákban hogyan működik egy ilyen modell. Mert ugye nem ugyanazt jelenti Lengyelországban, ahol működik irodájuk, Japánban és Amerikában, hogy adj visszajelzést. Tehát ez a visszacsatolás és az őszintesség az nem ugyanaz a kategória ezekben az országokban, és hogy hogyan lehet ezt úgy kialakítani, és egy olyan szintre belőni, és úgy csomagolni, hogy végül is ez a folyamatos őszintesség ez mégis megmaradjon. Nagyon érdekes egyébként azt is végig olvasni a könyvben, hogy az üzleti iskolában, a business schoolban tanító társszerző, az pontosan úgy van vele, mint ahogy voltam én is, meg vannak most valószínűleg a hallgatók, hogy ez tuti nem működik. Tehát az, hogy állandóan megmond a másiknak, hogy mit gondolsz, az konfliktusok, sértődések, tehát egy ilyen folyamatos turbulenciát okoz, és ő is azt tapasztalta, hogyha ezt meg tudod tanítani, hogy hogyan adjál visszajelzést, és hogyan legyél hatékonyan őszinte, és ne úgy, hogy ez egy öncélú őszinteség legyen, akkor elképesztő teljesítménynövekedést hoz el.
Most ezt úgy kell nagyjából elképzelni, hogy például Amerikában az ottaniak kitalálnak valamit, hogy hogyan is kellene mondjuk, teszem azt mondjuk a marketing tevékenységet folytatni, eljut ez például ugye Lengyelországba itt az európai irodájukhoz, és akkor ott mondhatják azt a vezetők, hogy ne haragudj, de ez nálunk itt Európában ez nem fog működni, mi ezt így nem vállaljuk be, mert hogy az itteni célközönség az nem vevő erre a típusú mondjuk marketing kampányra?
A könyv alapján mindenképp. Tehát, és hogyha eddig nem mondhatták, akkor miután megjelent a könyv, már biztos, hogy mondhatják.
Hát ugye az, a lényeg ugye az, hogy az a szabály, hogy nincs szabály, tehát talán mindenki gyárthatja a saját szabályait, aki ott van a cégnél. Ugye a Netflixnél van még egy érdekesség, amivel többször meg kifigurázták egy kicsit ilyen szempontból, ugye már beszéltünk az elképesztő sorozat darálásról, sorozat dömpingről, amit ők ugye zúdítanak a fogyasztóikra, hogy én például konkrétan a South Parkban láttam egy ilyen poént, hogy gyakorlatilag egy szalvétára felírt forgatókönyvből tettel besétálhatsz a Netflixhez, és akkor abból nem sokára sorozatod lesz. Tehát úgy látszik, hogy azon túl, hogy a cég életén belül is meghallgatják egymást a dolgozók, úgy látszik, hogy a kívülről jövő információkat is nagyon rugalmasan tudják kezelni.
Ne lehet, hogy ez így van. Én ezt nem tudtam, hogy ők ennyire nyitottak erre, de simán lehet, hogy nagyobb a kockázatvállalási kedvük ezáltal, hogy lazábban kezelik a formaságokat, meg a megszokott, ilyen hagyományos bevett döntési mechanizmusokat, és egyszerűen nyitottabbak. Lehet, hogy úgy gondolkodnak, hogy miért ne, mi veszteni valójuk van.
Hát igen, de hogyha már mi veszteni való van, ugye hát egy tőzsdei cégről beszélünk, ott pedig a döntések ilyen szempontból elég fontosak, hogy a befektetők azok mennyire is veszik a Netflixnek a papírjait. És nekem ez egy kicsit meglepő, hogy a tőzsdén működhet egy olyan cég, ahol tényleg nem tudhatja mondjuk a befektető, hogy megvesz X dollárért Netflix részvényeket, de hogy lehetséges, hogy nem sokára egy nagyon rizikós, nagyon kockázatos döntést fog hozni a Netflix, amire addig senki nem számított. Hogy ez így, jó, látjuk, hogy működik, de hogy működhet ez így?
Szerintem a fontos és központi döntéseket azokat továbbra is a menedzsment hozza meg, és az amerikai vezetés kezében van. Inkább arról van szó, hogy nem próbálják meg túl kontrollálni sem az egyes országokat, sem a részlegeket. Egy érdekes kifejezés van a könyvben, a tehetségsűrűség, talent density, és ez is egy ilyen fontos sarokköve az ő céges kultúrájuknak, hogy középszerű emberekkel nem dolgozunk. Ezt akkor tanulta meg Hastings, amikor az előző cégénél kénytelen volt elküldeni a cég harmadát, mert akkor volt a dotcom lufi, és nemhogy csökkent volna a cége teljesítménye, hanem nőtt, elküldte azokat, akik nem voltak annyira jók voltak, csak olyan átlagosak, és ott maradtak az igazán tehetségesek. És akkor jött rá, hogy ő mostantól csak olyan céget vezet, ahol csak kiemelkedő emberek dolgoznak.
Már mondjuk ez egy kicsit ideálnak hangzik, már mint nyilvánvalóan mindenki azt szeretné, hogy csak a legkiválóbbak dolgozzanak nálunk, szóval ez ilyen szempont kicsit idealisztikus.
De nem sokan vannak úgy vele, hogy hát nem is fogalmazzák meg ezt célként, hogy csak a legkiválóbbakkal dolgozzanak együtt, hanem elfogadják, hogy hát jó, hát van egy-két tehetséges emberem, de hát nem lehet csak nagyon tehetségesekből a céget felépíteni, kellenek a teherhordók is, meg kellenek a kicsit átlagosabbak, de sokkal lojálisabbak. Ő meg azt mondja, hogy nem, nekem csak a legeslegjobbak kellenek.
Mondjuk olyan szempontból visszaigazolást nyerhet ez, hogy végül is, hogyha belegondolunk, hogyha most tényleg így a piaci dolgoktól eltekintünk, és magának, mint tartalomgyártót vesszük a Netflixet, hogy ugye hát az elmúlt 2 évben már az Oscaron is jelölésig és díjig is jutottak saját gyártású tartalmakkal, tehát a kiválóság ilyen szempontból úgy látszik, hogy ő ilyen formában is tetten érhető.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, utána maradunk még a Netflixnél. Péler András és Imre Lőrinc a saját gyártású Enola Holmes című filmet értékelik, és helyezik el a Sherlock Holmes kánonban. Folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.